Szóval szép jó reggelt mindenkinek még egyszer. Isten hozott benneteket. Lesz néhány érdekes kérdés itt az elején, jó? Ki az, aki szeret nem csinálni dolgokat? Jó, oké? Nagyon jó. Tehát ez az édes kis semmittevést, aki szereti végezni. Megy? Oké, és király, szuper. Ki az, aki képes is rá? Nehezebb, ugye? Amikor annyira szeretnék semmit se csinálni, de jár az agyam, ugye? Tehát nem vagyunk mindig képesek rá. És ki az közöttünk, aki már-már megőrül a tétlenségtől? Tudjátok, ez a... De kell csinálni valamit, mi az, hogy csak egy helybe ülünk, és nem csinálunk semmit, ugye? Na hát ez a nyaralásokon szokott kijönni, amikor elmegyünk nyaralni mondjuk többet magunkkal, és akkor van, aki azt akarja, hogy csak így ül a parton, és néz előre. Van, aki láttam egy nagyon jó múzeumot, ahol gobleneket lehet nézni, és azt még nem láttuk, és menjünk el oda. Ugye? Az aktív pihenők. Miért is beszélek ilyenekről? Lesz ma szó böjtről, és lesz ma szó szabadságról, pihenésről. És valahol mind a kettőben benne van az, hogy nem csinálok semmit. Ugye? Nem eszek például. Vagy tényleg nem csinálok semmit, megtartom a szabadnapot. Márk leírásában eddig azt láttuk, és most kicsit elkezdek akkor rátérni, hogy Isten mennyire szerette Izrael népét. Látjuk, hogy egy-egy emberért, emlékeztek tegnap is, bárhova elment. Tömegek követték, már nem tudott bemenni a városba, de bement azért, hogy azt az egy embert meggyógyítsa. Meg közben szóljon az írástudókhoz, az ő szívükhöz, ugye, akik ott is már jelen voltak. És aztán kimegy a városból megint, azt látjuk, elmegy a tengerpartra, tömegek követik, és még onnan is elmegy, megtalálja Lévi fiát Mátét, elkezdi őt követni, és aztán azt mondja, hogy figyelj, hívd össze az összes haverodat, meg a pereputtyukat, és vacsorázzunk együtt. Ámen. Szeret Jézus enni. Mi is szeretünk enni. Minden ember fontos neki. Látjuk, hogy az egy ember is fontos neki. Látjuk azt, hogy az írástudók is fontosak neki, és atyai szívvel fordul feléjük. Nem csak meggyógyítja a bénát, a múltkor ezt láttuk, hanem megbocsátattak a te bűneid. Emlékeztek, hogy valószínű a haverok, akik kibontották a tetőt, hogy odavigyék, hogy meggyógyítsa Jézus, kiakadtak ezen, hogy hello Jézus, nem ezért jöttünk. Köszi, de gyógyítsd meg, ugye? És utána ezen a gyógyításon keresztül megmutatja az írástudóknak, hogy figyeljetek, én vagyok, akire vártatok. Aztán elmegy Léviért, ahogy beszéltük. Rájuk is figyel, a gondolataikra is reagál. Szól hozzájuk, tanítja őket. És nulladik pontként szeretném a mai tanítást ezzel kezdeni, hogy az atyának a szíve ég a gyermekeiért. Azokért is, akik csak okoskodni akarnak, lásd farizeusok és írástudók, akik a szabályokat mindennél és mindenkinél fontosabbnak tartják. Nem baj, ha valaki beledöglik, de betartottuk a szabályt, ugye? Ez a fajta ember az, akikről itt beszélünk. Vegyük észre, mennyire sokáig. Ez már a második fejezet vége Márknál, aki meg ugye szágult végig Jézus életén. És még mindig azt látjuk, hogy Jézus, és ma is ezt fogjuk látni, türelemmel van, és tanítással van feléjük. Én már régen felpofoztam volna némelyik írástudót. Valószínű ti is, de ha ti türelmesebbek vagytok nálam, akkor mondjuk jövő héten jutnátok el oda a harmadik fejezetnél. Ő pedig teljes odaadással tanítja őket. Beszélgetést kezdeményezve van irányukba. Igen, lesznek ők majd meszelt síroknak is nevezve. Magyarul halottak vagytok, ugye? De nem ulasszuk el látni Krisztusban az atya szívét az ő irányukba sem. Főleg azért, mert ezek őszintén keresik Istent, ezt ma látni fogjuk. Ahogy a nők tudják, Hát mi azért böjtölünk, mert azzal kerülünk közelebb Jahvéhoz. Van bennük egy ilyen buzgalom. És ők nem tudják, még nem tudják máshogyan követni Istent. És Jézus itt akar belépni, hogy látom, hogy ti akarjátok követni, csak már nem az a módi, már új módi van. Én rajtam keresztül indul az új módi. Miről is beszélek? Márk 2, 18-astól a 22-es versig olvassuk el. Így hangzik. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek azért, és így szóltak hozzá, miért van az, hogy János és a farizeusok tanítványai böjtölnek, a te tanítványait pedig nem böjtölnek. Jézus így felelt. Böjtölhet-e a vőlegény nász népe, amíg velük van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Hirtelen váltással, senki sem var új posztúból foltot a régi ruhára, hiszen ami azt kitoldaná, még kiszakít belőle, és még nagyobb lesz a szakadás. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, mert az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, és a tömlők is tönkre mennek. Hanem új bort új tömlőkbe kell tölteni. Itt is szeretném, ha látnánk néhány dolgot. Egy, hogy itt Keresztelő János tanítványai is jelen vannak, ugye, akik ószövetségi tudással rendelkeznek, és annyit tudnak, hogy János rámutatott a messiásra, és hogy őt kell követnünk, de ez a messiás, akire János mutatott, ez ő, hát látjátok, tegnap ott tivornyázott ezekkel a vámszedőkkel, meg paráznákkal. Hát itt valami nem stimmel, ugye? Jönnek a farizeusok, hát igen, ezek nem böjtölnek úgy, mint mi. És akkor jönnek János tanítványai és a farizeusok, valószínűleg egy harmadikat kérnek meg, hogy kérdezd már meg, hogy ezek a szellemiek, a János tanítványai, meg a farizeusok, látod Jézus, ők böjtölnek. Te tanítványát, azok trógerek, tegnap este is tivornyáztak. Hogy akkor most mi van? Nincs idő most kifejteni bőven, hogy mi mindent tartalmazott az ószövetségi böjt, és hányféleképpen böjtöltek, nem is annyira az a része fontos. A türelem, az alázat és a vallásos elszántság jelképe volt a böjt. Tehát, hogy türelmes vagyok, én várok az Istenre. Jelezte azt, hogy én alázatos vagyok, elismerem, hogy Istenre van szükségem, és tőle kapok mindent. És ezáltal volt egy ilyen vallásos odaszánás is mindebben, amit ők böjtként gyakoroltak. A mózesi törvény szerint évente egyszer volt kötelező a böjt. Egyetlen egyszer. Ebből a farizeusok, elképzelhetitek, mit csináltak, az a biztos, ha kb. Minden nap böjtölsz háromszor legalább, érte. Tehát, hogy 24 óra alatt 72 órányi böjtöt letolsz, na akkor vagy igazán szent. És fontos, majd azt is látjuk mindjárt, hogy ezt mindenki tudja, mindenki lássa. Ugye? Tehát, hogy nyilván egy olyan dolgot csináltak belőle, ami piszkosul nem volt Isten tervében. Miért üt ez ekkorát itt a történetben? Hát az egyik az, hogy tényleg tegnap este még tivornyáztatok a vámszedőkkel. Ma pedig akkor itt most akkor mi is van? Hogy is van ez a böjt téma? Keresztelő János követői nem értik. Ha ő a messiás, akkor az ő követőinek nem alázatban kéne lenniük? Nem elszántságban, odaszántságban Istennek kéne lenniük? Nem türelmet kellene mutatniuk és gyakorolniuk? Nem kellene más elszántsággal élniük? Ez az egyik ok, ami miatt ez feljön. És az első lecke is számunkra ebben rejlik, hogy az Isten kapcsolat mélysége nem csak abból áll, hogy én nem teszem ezt vagy azt. Mostantól én nem beszélek csúnyán. Mostantól én nem eszek, nem tudom én, zsírosat. Mostantól én nem eszek édességet. Én nem. Kiről szól ez? Rólam. Hogy én mit csinálok, vagy én mit nem csinálok. Kire mutat, ugye? Én sohasem leszek ilyen, meg én sohasem leszek olyan. Na, másnap már el is buksz ebben, amit így kimondasz, vagy még aznap. Vannak, akiknek egyébként ezek jobban mennek. Az elején ugye a kérdéseket feltettem, hogy ki az, aki nagyon jól tud nem csinálni dolgokat. Vannak bizonyos dolgok, amiket én nagyon tudok nem csinálni. Például, amikor diétázni, elszánom magam a diétára, mentálisan ráállok, én akkor nagyon tudok nem enni. Majd aztán eljön az én időm, amikor nagyon tudok enni. Ugye? És akkor jön a jó-jó effektus. De például a munkával is tudok így lenni, hogy én nagyon tolom, végtelenül tolom, aztán kikapcsolok mindent, telefont, kütyüket, mindent, és tudok ülni a Balatonparton, és így nézni előre. Esetleg még egy fröccs is van a kezembe, és így nézek. És senki nem jut eszembe, semmi nem jut eszembe, még csak olvasni se akarok ilyenkor, meg kell érkezni abba az állapotba, hogy az ember akarjon egy jó regényt olvasni. Vannak, akiknek a cselekedetek mennek jobban. Tényleg vannak olyanok, akik szeretik csinálni. Már olvastam 3 fejezetet a Bibliából, és nagyon jó volt, és dörröm, és de jó neked. Én ma még egyet sem olvastam, de én is jól érzem magam. Az, hogy lehet, ugye jön a törvénykezés? Hát hiszen én 3 fejezetet olvastam, és attól, hogy nem vagyunk egyformák, drága testvérem. És ez így rendben van. Akik katonásabban, vagy akár kockában tudnak, vannak, akik katonásabban, kockában tudnak élni, és vannak, akik nem. És ez így rendben van. Jézus hogyan válaszol nekik? Vegyétek észre. Az a kérdés, hogy a katonás rend a jó, vagy ez, ahogyan ti ilyen lezserül vagytok, ugye? Ez a jó. És mit válaszol Jézus? Figyeljetek, most lagzi van. Itt van a vőlegény. Volt már, és képzeljétek el, májusban lesz Ákos és Teréz esküvője. És eljövünk, szeretett vendégség, pogácsák, minden. Én már 2 napja bőtölök. Én nem. Ne haragudj. Hát először Teréz pofozna fel, aztán az Ákos, utána szerintem a Bandi is jönne. A Teréz esküvője van, szedd már össze magad, ezt kapnám a Banditól. Ugye? Igenis, örülsz az örülőkkel. Majd lesz ideje a böjtnek. De most ünneplünk. Itt van a vőlegény. Ez hogy hangozhatott nekik? Gondoljatok bele. Mi itt böjtölünk, meg olvassuk a Tórát, meg mindent csinálunk. Mi van? Milyen lakodalom? Miről beszélsz? Milyen vőlegény? És akkor elkezd fejükbe így állni össze, hogy miről is lehet itt szó? Meg régi posztó, amire, hogyha rávarunk egy új foltot, kitépi. Vegyétek itt is észre Isten gyengétségét. Ő nem akarja, hogy Izraelben bármilyen szakadás legyen. Ő azt mondja, hogy figyelj, most itt egy új szövetség jön. Miért? Mert ha a régi tömlőbe öntenénk az új bort, szétszakadna a tömlő, odaveszne a bor, fontos a bor, ezért ő egy új dolgot akar csinálni, új tömlőbe önti az új szövetséget. Mennyire szép kép ez. Isten úgy akar új dolgot csinálni, hogy nem akar szakadást, nem akar fájdalmat. Most lagzi van. Itt a vőlegény. Lesz majd böjt. Fognak majd ők is böjtölni, azaz nem a szellemi gyakorlattal van a gond, nem az a gond, hogy böjtöltök János tanítványai, drága írástudók, nem az a gond. Most másnak van itt az ideje. Jézus sajnos nem törölte el a böjtöt, pedig jó lenne, hogy csak tivornya legyen. Nem. Nem törölte el a böjtöt. Azt mondja, hogy most itt egy új dolog történik, értsétek meg. Ami a szemetek előtt zajlik, az egy történelmi pillanat. Ünnepeljetek, itt van a vőlegény. Egy vadonatúj dolog. Engedjétek el a régi szokásokat, egy új struktúra indul, és abban majd lesz helyen, ennek a régi szokásnak maximálisan lesz helye. De most az ünneplés ideje van, most a lakodalom ideje van. És ne felejtsétek el azt az apró részletet sem, jó? Hogy abban az időben hogy nézett ki a lakodalom? 1 hétig tartott. 1 hétig ünnepeltek. Egész nap buli, tánc, kaja, pia, este hazamentek, és másnap reggel újra kezdték. Ámen, ugye? Nagyon sokszor kitérek arra, és ismét szeretném kiemelni, hogyha valamit érdemes tanulnunk a zsidóktól, az ő kultúrájukból, akkor az egyik dolog az az, hogy hogyan ünnepelnek. ha megnéztek zsidó esküvőket YouTube-on, rá tudtok keresni, hát az asztalon táncolnak. A mennyasszonyt, valószínűleg a többségetek ennek nem örülne, székre rakva fölemelik a fejük fölé, és úgy táncolnak. Én nem tudom, hogy a székbe kapaszkodnék, vagy mibe kapaszkodnék a mennyasszony helyébe, valószínű rongyosra imádkoznám magam ott fönt, hogy ne ejtsenek le. Szaltókat csinálnak, meg ilyen, teljes elmebaj. Tehát, hogy úgy buliznak, ami a csövön kifér. Ezzel szemben mi, főleg keresztények, örülünk, ha egyáltalán van tánc, ugye? A legtöbb lakodalomban szegény vőfélyeknek azzal megy el a torkuk 90%-a, hogy de táncoljon már a násznép, ugye? Hát merjenek már boldogok lenni. Basosak itré, ugye? Gyerekek, ünnepeljetek már, hát boldogság van, meg öröm. Szóval fel kell szabadulnunk az ünnepre. Nevessünk a nevetőkkel. De legyünk ferek, mit mondott még Jézus a böjtről, és Máté 6-ban, kicsit balra kell lapoznotok a Bibliátokban, Máté 6-ban én nem is fogok oda lapozni, mert kb. Tudom fejből, hogy mit mond, a Terész ki fogja nektek vetíteni. Egyébként nem beszélt sokat a böjtről Jézus, meglepően keveset beszél, egy csomó minden másról beszél. Itt elmondja a legrövidebb, legtömörebb definícióját ezekben a versekben a böjtnek. Nem színből kell csinálni, hogy bárki is lássa, nem ilyen komor arccal, tudjátok, hogy a Laci böjtöl, micsoda szent ember. Nem, senki ne tudja, hogy te böjtölsz. Mert ha tudják, akkor már elvesztetted minden eredményét annak a böjtnek. Úgy böjtöl, hogy senki ne tudja. És igen, tudom, van ez a 21 napos böjt, például minden január elején, főleg a karizmatikus pünkösdi vonalról, és véletlenül se akarok senkit sem megbántani ezzel, de biztos vagyok benne, sőt, volt olyan, aki, én részt veszek a 21 napos böjtbe, te részt veszel benne? Konkrétan ilyen hangsúlyjal. És így néztem, hogy ezek után főleg nem fogok benne részt venni. És akkor mennek, hogy, és te hogyan böjtölsz? Én nem eszek, én csak gyümölcsleveket iszok. Hajrá! Én nem böjtölök. Csak azért se böjtölök. Az ilyennel szemben nem tudok mást mondani. Figyelj, én nem böjtölök. Én pogány kutya vagyok, mint a vámszedők meg a paráznák. Én tivornyázok. Én majd akkor böjtölök, mikor senki se tudja. Engem ez úgy földühít az ilyen hozzáállás. És tudom, hogy nagyon sokan őszintén és mélyen böjtölnek ebben a 21 napban. És Isten áldja őket ezért, és tudom, hogy meg is áldja őket. Szóval ne legyetek olyanok, mint a Német Laci, és azért ne böjtöljetek, mert vannak bunkók, akik így böjtölnek. Viszont keressétek meg a helyét az életetekben a böjtnek. Legyen kedvetek böjtölni. Legyen az, hogy atyám, én most miattad? Én most hozzád akarok közelebb kerülni. Téged szeretnélek jobban lemondani. Most meg akarom ezt mutatni. Lemondok arról, ami fontos nekem. Mert te fontosabb vagy, mint bármilyen földi dolog. És legyen ez egy 6 órás böjt életedben először. Aztán legyen 12. Aztán próbáld ki a 24-et. És ha sokszor csináltál 24-et, akkor mondjuk csak utána csinálj 48-at. Egyébként a legnehezebb ott a 72. óra környékén, 3., 4. nap környékén kezdesz el, jaj, én ezt nem bírom. Állítólag én soha nem jutottam túl egyébként ezen, ha kajával böjtöltem, soha nem jutottam túl a 4. napon. Állítólag utána már könnyű. Nekem a 3-4 nap volt a határom. Legyetek jobb böjtölők, mint a Német Laci. Jussatok el az 1 hétig. Meg a 2 hétig. Ismerek olyat, egy baptista testvér, aki 39 napot böjtölt. Azért állt meg 39-nél, mert ő nem akarta azt, amit az ő megváltója megtett. És csak vizet ivott. Majdnem kórházba került, de végigcsinálta. És nem gőggel csinálta. Nem az volt, hogy én tök véletlenül tudtam meg, hogy 39 napot böjtölt. Senki nem tudta róla a feleségén kívül. A felesége felügyelte, vérnyomás, mindent ellenőrzött, vércukor, meg minden. Azt Addod a magad atyádnak, mutasd meg, hogy mennyire szereted őt. Pál tollából is tudunk, hogy a korai keresztények, meg az abcsából is, korai keresztények és az egyház gyakorlatában benne volt a bőjt. Tehát ez nem csak egy ilyen ószövetségi dolog. De ne látszon rajtad, ha bőrtölsz. Ne azért csináld, hogy bárki tudja. Friss, üde is láttuk, ragyogó tekintettel sugározz, amikor bőjtölsz. Lehetetlen? Igen. Ezért kell Isten. Ezért nem olyan valami, amit én... Most úgy teszek, mintha hú, de jól lennék, pedig korog a gyomrom, és mindjárt megpusztulok. Ugye ezt el lehet játszani egy ideig. De kamu, és lebuksz a kamuval. Engedd, hogy az atya ragyogjon át rajtad. Ez egy atyával megélt dolog legyen, ne saját erőből. És amit látunk az új szövetségben gyakorlatban, ételtől volt, hogy ételt nem ettek, volt, hogy italt nem ettek, sőt, Pál apostol beszél erről is, hogy szexualitás közös megegyezéssel való megszüntetése, és mielőtt a férfiak megvernének amiatt, mert ilyenről beszélek, és megköveznének, és rohadt paradicsommal dobálnának, közös megegyezéssel, az nagyon fontos része. De hogy ennek is lehet helye az ember életében. Fontos, ne csak, sőt, nem elsődlegesen attól tud valaki Istenhez közelebb kerülni, ha, ahogy az elején mondtam, én nem, én sohasem, és a többi. De van helye a bőjtnek az ember szellemi életében. Legyen rendszeres szellemi gyakorlat az életetekben. Gyakorlatozzatok vele, kísérletezzetek vele, éljétek meg mindazt, amit Isten elrejtett ebben a dologban. Aztán utána következett az, hogy Jézust és tanítványait számon kérték még egy dolgon. A szabadnap áthágásán nézzük meg, mi volt ez a borzasztó rémtett, jó? Márk 2 horror következik 18. verstől, vagy 23. verstől a végéig. És történt, hogy szombaton a vetések között haladt, és tanítványai, készüljetek fel, menet közben kalászokat tépdestek. Ekkor a farizeusok azzal álltak elő, nézd, miért tesznek olyat szombaton, amit nem szabad? Ő pedig azt mondta nekik, sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap idejében, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni, csak a papoknak, és adott át a társainak is ebből? És azt mondta nekik, a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért, mert az emberfia az ura a szombatnak is. Na most kezdjük azzal, hogy tehát Galileában vagyunk, ez egy fontos részlet, ami lehet, hogy így olvasva nem jut eszünkbe. Galileában nem nagyon voltak farizeusok. Mert ez egy ilyen olyan faluhely, tanyavidék volt, ahova nem volt kinek mutogatni magukat a farizeusoknak. Ők Jeruzsálemben voltak, meg a nagyobb városokban, hogy mi vagyunk a farizeusok, bennünket kövessetek. Ott a tömegeknek lehetett mutatni, hogy ők milyen fantasztikusak. Hát tanyavilágban mutogathatja magát az a három ember. Jó van, elmutogattad magad, húzzál innen, ugye? Tehát ezek követték Jézust. Ezzel szombatnapon áthágták az általuk kitalált sabbat törvényt, hogy hányat szabad lépni szombaton. Akik voltatok már Izraelbe, általában úgy szervezik a túrát, hogy szombaton ne legyetek ott. Többen voltatok, ugye? Mert hogy akkor a lift gombot se szabad megnyomni. A liftben áll egy ember, akinek az a dolga, hogy te azt mondod, hogy harmadik, akkor az megnyomja. Aki nem zsidó, az egy arab, vagy bármilyen más pogány kutya, a pokol tüzén fog égni, de gombnyomásra megfelelő. Értitek? Tehát, hogy így működtek. És ez a farizeus itt azt mondja, hogy oké, hogy én áthágtam azzal, hogy itt gyaloglok, de azért, hogy lebuktassam őket, hát nézzétek meg, mit csináltak? Mit csináltak? Kalászt téptek, mert éhesek voltak. Nézzük mi így. De ő mit látott? Aratást látott, és őrlést a fogaival előrölte, és lekaszálta az ujjaival. Hát ezek komolyan, ezek a te tanítványaid, Jézus, hát kapjál már észbe, hát ezek trógerek, hát nem ismerik a törvényt se, itt vannak, aratnak és őrölnek. Mit mond a harmadik parancsolat? Szenteld meg az ünnepnapot, vagy az úrnapját szenteld meg, attól függ, hogy a protestáns vagy a katolikus 10 parancsolat van neked beégve. 2 Mózes 20-ban, 8-astól a 11-es verség, és nem tudom, hogy ezt fölírtam-e neked, Teréz, nem, annyira ügyes vagyok, mindig kihagyok egyet, de villámkezű Terézünk mindjárt kivetíti nektek. Ott nem látunk ilyet, hogy tilos őrölni, tilos ilyeneket csinálni. Viszont arról szól, hogy Isten is megpihent, pedig ő igazán nem fáradt el. De azt akarja, hogy neked legyen egy napod, amikor se te nem csinálsz semmit, se a házadban a szolgák nem csinálnak semmit, senki, a gyerekek se, ők is csak pihenjenek. Pörgesd, légy szíves, végig itt mögöttünk ezeket az igeverseket. Én nem fogok mélyen beszélni erről, kb. Másfél éve csináltunk egy sorozatot a 10 parancsolatról, az volt a címe, hogy Isten szíve. Keressétek elő a Spotify-on, a YouTube-on, hallgassátok meg a 3. parancsolatot. Ott bőven beszélek erről. Vegyük észre a megváltunk ismételten a türelmét. Nem az van, hogy Jézusom, nem hiszem, ja nem, a Jézus, én nem mondja azt, hogy Jézusom. Tehát, hogy ó, én. Komolyan, tehát, hogy jó, akkor hogy mondom el nekik úgy, hogy ők is értsék, ó, Dávidot hozom példának nekik. Emlékeztek? Abjatár főpap idejében, egyébként akkor még az apja volt bent, és csak már a Abjatárnak volt az ideje, zárójeles részlet. Emlékeztek, hogy az a kenyér, ami a szent kenyér volt, és azt mindig szombatnapon cserélték egyébként, utána már csak a papok ehették meg azt a kenyeret, senki más nem ehette. Az a kenyér, ami már pont lejárt, és egyébként vagy a papok ették volna meg, vagy kidobják, azt adta oda az éhező Dávidnak és katonáinak. Tehát, hogy ott is volt egy ilyen gigszer. Miért? Mert voltak, akiknek nem volt mit enniük. És az felülírja azt, hogy mi a templomi szokás. Dávid és katonai példáját hozza, és azt mutatja, hogy a főpap nem engedte, hogy éhezzenek. A főpap azt mondta, hogy hát az, ami ilyen szent, szombatos törvény, áthágható, ha éhező emberekről van szó. Az éhség felülírja az emberi törvényt, mert ráadásul az emberi törvény volt. Nem, téved, rosszul fogalmaztam, emberek által gyakorolt törvény, isteni törvény volt. De a megszentelt kenyeret adta oda, amit törvényileg nem lehetett volna. Miért? Mert embereket látott éhezni. És ez nagy dolog. A főpap felülírhatta ezt. És ennek nyomvonalán hozza be Jézus azt, hogy vegyétek észre ott is, mit mutatott ezzel a főpap. Hogy a szombat az emberért van. Nem az ember van a szombatért. A szombat az emberért van. A 10 parancsolat, ebből a 3. parancsolat azért van, hogy neked jó legyen. Éhező ember jól lakhasson. Az ember fiáért van a szabadnap. Nem az ember van a napért. Ezen a napon ne olyanokat tegyél, amik a lelkedet terhelik. Ezért hoztam az elején azokat a kérdéseket. Mert van, aki úgy pihen, hogy aktívan cselekszik. Azt tölti fel. Ha kertészkedik az ember, az feltölti. Megújul szinte. Akkor te azt tedd. De ha olyan dolgot teszel. Én klasszikusan miben bukok el? Jaj, csak megnézem gyorsan az e-maileket. És elment több óra a napomból, és elment a fókuszom, stb. Olyat tegyél a szabadnapon, a sabbaton, ami téged feltölt. És ez igen, az egyik része Istennel töltött idő. Hallgass aznap plusz egy ige hirdetést meg. olvas egy jó keresztény könyvet, ha az tölt fel. Ha utálsz olvasni, viszont feltölt a természet, Isten teremtése, akkor menj ki a Péterhalmi erdőbe, vagy bármelyikbe, és csodálkozz rá, mennyire gyönyörű Isten teremtése. És imádkozz hozzá, és dicsőítsd őt. Ha azt tölt fel, hogy sportolsz, menj el sportolni. Olyat tegyél, ami a lelkedet felüdíti. Amitől másnap több erőd lesz visszamenni a mindennapokba. Végezhetsz fizikailag terhelő dolgokat, ha az frissít el. Végezhetsz mentálisan leterhelő dolgokat, ha az frissít fel. Van, aki szudokúzni szeret, mert feltölti azt, hogy számolgatja a dolgokat. Engem nem. Én ugye nagyon sokat használom minden nap az agyamat, ezért nekem olyan kell, hogy vagy a semmi dobozba nézek, vagy pedig kerti munka, vagy fakivágás, vagy ilyesmi. Akkor fel vagyok töltődve. Miért volt jó a 3 napig szétszi amellett, hogy minden nap percét utáltam? Nem kellett használni ezt. Csak menni kellett. Egyik lábot a másik után. És úgy jöttem le a hegyről, hogy igen, fáj a karom, de mindegy, olyan jó volt. Már mentem volna vissza. Pedig első 2 nap mindenkit meg akartam verni. A szervezők közül csak. Végezz olyan dolgokat, ami a szellemedet, az Isten kapcsolatot táplálja és erősíti. Ne csaj, ne légy német, Laci. Ne legyél olyan, hogy csak gyorsan ránézek az e-mailekre. Jaj, csak gyorsan válaszolok a főnökömnek erre az SMS-ére, WhatsApp, meg Viber, meg nem tudom. Semmilyen social media, semmilyen ilyen chat programot ne nyisd meg szabad napodon. Foglalkozz azzal, ami téged felüdít. De értitek, a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Mert az emberfia ura a szombatnak is. Amen. Le tudunk mondani akár az ételről is néha. Le tudunk mondani akár a tevékenységekről is rendszeresen. Fontosabb az Istenhez való kapcsolódásunk minden e földi jónál. Minden e földi jónál. Formálja ezt ki bennünk Istenünk. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, az a vágyam, közepe, hogy ne engedjek semmit se, hogy közéd és közém álljon, pedig oly sok minden áll közéd és közém. Leginkább az én fizikai bűnös valóm, a gondolataim, a fizikai vágyaim, és kérlek, hogy szabadíts meg ettől. Kérlek, hogy hadd tudjak kevésbé függni ételtől, italtól, a munkámtól, az agyamnak a pörgésétől, mindazoktól, amik akár szabad napon, akár a hét minden napján elviszik a figyelmemet attól, hogy hozzád közelebb kerüljek. És mindenképpen kérlek, Istenem, taníts meg ünnepelni a megváltómat, taníts meg ünnepelni azt, hogy mekkora kincs is vagy te az én életemben. Taníts meg veled lenni igazán. Mert szeretném azt válaszolni, hogy szeretlek, Istenem, jobban mindezeknél. Amen.